Köszöntöm én is Önöket, és mielőtt elkezdeném az előadást, azt megelőzően engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek. A kutatócsoportunkból eddig kettőnket volt alkalma a mai moderátornak bemutatni. Én szeretném bemutatni azokat, akikről eddig még nem esett szó, és akikről azért is muszáj megemlékezni, és azok, akikről mindenféleképpen szót kell ejteni, hiszen valójában egy team munka eredménye az, amiről most beszámolhatunk. Az egyik őjük éppen kiment, de majd tolmácsolják neki, hogy megemlítettük őt is. Mészárosné Szentirányi Zita kolléganőről van szó, aki szintén teljes értékű tagja volt a kutatócsoportunknak, és természetesen Egervári Dóra kolléganőt, aki nagyon nagy részt vállalt abban, hogy milyen kérdések kerülnek a kérdőívre, és milyen eredményekről tudok most Önöknek beszámolni. Ezen kívül ejtsünk szót a két project assistensről, akik hallgatóként segítették a munkánkat. Az egyikük nincs itt, hiszen menet közben lediplomázott, és ma már dolgozik, méghozzá Pécsett az Orvostudományi Kar könyvtárában, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi vezetőjének az itt léte azt mutatja, hogy talán jól is dolgozik a kolléganő. Fekete Ritáról van szó, aki másfél éven keresztül vitte a projektnek az asszisztensi termőjét és még nagyon sok minden más. És most pedig az elmúlt néhány hónapban Csuka Dalma, akivel a regisztrációnál találkozhattak, ő az, aki segíti a projektnek a technikai, egyáltalán nem kevés technikai, adminisztratív jellegű részének a megvalósítását. Ő nélkülük ez a projekt nem valósult volna meg, tehát nyilvánvalóan szükség volt arra is, hogy a témában járatos szakemberek vegyenek részt ebben, de szükség volt arra is, hogy megfelelő segítséget, adminisztratív, szakmai segítséget kapjunk tőlük, és ők ebben nagyon nagy mértékben segítségünkre voltak. A másik, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy hihetetlen örömünkre szolgál, hogy a jelenlegi és a volt hallgatóink megtisztelnek a rendezvényen való részvétellel. Talán ez is mutatja, és talán nem hiú ábránt az, hogy sikerült őket beoltani az információs művetség témakörével, és az oktatás során talán magukkal vitték azt a szemléletmódot, amelyet mi nagyon fontosnak tartunk, nem csupán mint kutatócsoport, hanem mint az egész intézet outputját is. Ezeket szerettem volna előre bocsátani, és ennek nyomán még egy megjegyzést szeretnék tenni. Annak ellenére, hogy meglehetősen gondatlanul nem egyeztettünk a Varga tanárnővel, nagyon sok egybecsengés lesz a nemzetközi tapasztalatok, a következtetések és a hazai tapasztalatok nyomán. A másik, amit még szeretnék elmondani ezzel kapcsolatosan, az az, hogy rengeteg adatunk van, és tartok attól, hogy nem lesz módon végig bemutatni az empirikus kutatás általam összeállított eredményeit, de nyilvánvalóan ezek publikációk formájában meg fognak jelenni az információs műveltség szakportálon, tehát ott részleteiben is meg tudnak velük ismerkedni. És akkor ezek után engedjék meg, hogy elkezdjem az előadásnak a tartalmi részét. Előadásomban tulajdonképpen három nagy témaköré tudom csoportosítani a mondandómat. Egyrészt megpróbálok egy nagyon rövid értelmezést adni arra vonatkozóan, hogy mit is jelent maga a digitális megosztottság. Második részben az intézet és a projekt keretében megvalósuló empirikus kutatásunk eredményeit, illetve azok értelmezését próbálom meg Önök felé tolmácsolni, amely ki fog térni a technikai apparátus kérdésére, a számítógép és az internet használat jellemzőire, az információszerzési szokásokra, és ezen belül szeretnék egy metszetet adni arra vonatkozóan is, hogy van-e lényeges különbség a digitális benszülöttek és a digitális bevándorlók között. A sajtóban, a médiában hihetetlen nagy intenzitással használják a kifejezéseket, és nagyon kíváncsiak voltunk rá, ezért csináltuk meg az összehasonlítást, hogy vajon indokolt-e, szakmai szempontból indokolt-e, az információs műveltség szempontjából indokolt-e a két csoportnak ilyen markáns megkülönböztetése, mint ami a sajtóban megjelenik. A negyedik rész, ami a felmérésünkből itt önök elé fog tárulni, az információs műveltség egyes jellemzőinek a bemutatása. Itt is külön fogok foglalkozni a digitális benszülöttek és a digitális bevándorlók között, és végül szeretnék egy nagyon rövid összegzést is adni önöknek. Nagyon röviden szeretnék a digitális megosztottság kérdésköréről, hiszen ez nem az én kutatási területem, nem volt a kutatócsoport kutatási területe, máshonnan merítettük ezeket az ismereteket, amelyeket itt én igyekszem önöknek rekonstruálni. A digitális megosztottság legalábbis a nemzetközi és a hazai szakirodalom mentén két területre mondható, az egyik az úgynevezett elsődleges digitális megosztottság, a másik pedig az úgynevezett másodlagos digitális megosztottság. Az elsődleges digitális megosztottság felismerése kronológiailag jóval hamarabb történt, mint a másodlagos digitális megosztottság, és elsősorban a technikához, illetve a tartalomhoz való hozzáférést jelenti. Tehát azt a kérdést, hogy mennyire érhető el a világ különböző részein az információs technológia, egyes eszközrendszere, illetve a digitális tartalmak mennyiben hozzáférhető. A másodlagos digitális megosztottság az, amivel a kutatócsoportunk is foglalkozott, ez pedig nem más, mint azoknak a képessége, hogy ez digitális eszközrendszerrel és megfelelő tartalommal ellátott társadalmakban az egyén hogyan képes használni, milyen képességei, milyen kompetenciái vannak arra vonatkozóan, hogy ezeket a digitális tartalmakat valóban az emberiség jólétére, az információs társadalom szereplőinek jólétére lehessen fordítani. Vagyis a másodlagos digitális megosztottság azt jelenti, hogy fel kell mérni, és meg kell mutatni, és mindenféleképpen fejlesztésre váró feladat, hogy az egyén minél több mindenre képes legyen, és minél többféleképpen képes legyen használni a világháló felelhető tartalmakat. Még egy dolgot kell itt elmondanom, hogy jó lehet a másodlagos digitális megosztottság később megosztottság jelenségére később figyel fel a tudományos közvélemény, azonban azt nem lehet mondani, hogy ma csak a másodlagos digitális megosztottság jelenti a problémát. Egyaránt jelen van az elsődleges digitális megosztottság is a különböző társadalmakban, mint ahogy jelen van minden társadalomban a másodlagos digitális megosztottság is. Elsőként az elsődleges digitális megosztottság nemzetközi trendjeivel, nemzetközi vonulataival szeretnék foglalkozni, mégpedig úgy, hogy statisztikákat fogok önöknek bemutatni, nem saját magam gyűjtöttem, az IT statisztikáit használom fel, vagyis azokat a méréseket, amelyek a világ internetes ellátottságára, technológiai ellátottságára vonatkoznak, és majd fogjuk látni, hogy meghatározóan 2001 és 2014 közötti adatokat láthatjuk. Az elsődleges digitális megosztottság egyértelműen azt mutatja, hogy jól lehet, nagyon nagy mértékben ellátott már a világ magával, a technikával és a tartalmakkal, de 100%-os lefedettségről korán sem beszélhető. Ami különösen fontos, hogy nyilvánvalóan más fejlettséget mutat maga a világ átlaga, és más fejlettséget mutat a fejlődő társadalmak, valamint a fejlett országok statisztikai adatai. Nagyjából ezeket az adatokat elvettem ki az IQ statisztikáiból. A következő ábra szintén ezt az elsődleges digitális megosztottságot, jelenlévő elsődleges digitális megosztottságot mutatja. Ha megnézzük, ugye a pirossal jelölt átlag az a világ átlagát jelenti, és jól látható, hogy nagyjából a különböző kontinensek ettől eltérő átlagot mutatnak, a legfejlettebbek maga az európai kontinens, és ezt követően pedig az amerikai kontinens, és a legkevésbé fejlett technológiai ellátottságot az afrikai kontinens mutatja. Nagyon röviden, ugye a nemzetközi szakirodalom mentén szeretném önöknek bemutatni részleteiben is, hogy mit jelent a másodlagos digitális megosztottság. Egy 2001-ben megjelent tanulmány alapján dolgoztam, és próbálom meg önöknek itt rekonstruálni. A másodlagos digitális megosztottság vizsgálata elsősorban a használat minőségére irányul. Tehát azokat a kérdéseket taglalja, és azokat vizsgálja, amelyeket a kutatócsoportunk is végzett, vagyis azt a kérdést, hogy az egyén mit képes és mit nem képes az interneten végrehajtani, és ezeknek a következtében milyen különbözőségek jelennek meg. A másodlagos digitális megosztottság 5 komponensből tevődik össze, továbbra is fontos elem a technikai apparátus, vagyis a számítógépek, a szoftverek, a hálózati kapcsolatok közötti különbözőségek. Nagyon fontos része a másodlagos digitális megosztottságnak az, hogy mennyire lehet autonóm a használat, mennyire támogatja a munkavilága, ne talán az oktatásvilága, a használat, az autonóm használat segítését, mennyire van tiltva, mennyire van korlátozva egy munkahelyen például az internet használata, a Facebook használat, és hadd ne soroljon tovább. Harmadik elemként az egyén képességei és készségei jelennek meg a másodlagos digitális megosztottságban, erre vonatkozóan bőségesen lesz a felmérésünkben információ és adat. A negyedik eleme pedig a társadalmi támogatottság kérdése, vagyis hogy mennyire vesz részt maga a társadalom az információs tartalmak létrehozásában, vagyis azokat a tartalmakat, amelyekre szükségem van, mennyire termeli ki maga a társadalom, és mennyire teszi hozzáférhetővé maga a társadalom. Végül, de nem utolsó sorban a másodlagos digitális megosztottság vizsgálatának nagyon fontos része, hogy milyen célból használják a digitális tartalmakat, az interneten elérhető tartalmakat. Ezek lehetnek nyilvánvalóan gazdasági, fogyasztási, tanulási, kutatási és közhasznú információ. Nagyon röviden szeretnék beszélni a továbbiakban arról, hogy a vizsgálatunk, amely egyértelműen, és ez itt nem a reklám helye, a TÁMOP támogatásának eredményeként valósulhatott meg. Nagyon frissek az eredmények, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, hogy évente változnak, akár évente többször is változnak ezek az adatok, hiszen annyira gyors a fejlődés, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy 10 évvel ezelőtti felmérés ma már használhatatlan, de egy 2 évvel ezelőtti felmérés is kevésbé használható. 2014 tavaszán történt a vizsgálat, online kérdői formájában történt a vizsgálat, és a kérdőívünk 65 kérdést foglalt magában. A kitöltött és beérkezett kérdőívek száma 2599, nem 2600, ennyi érkezett be, drukkoltunk az utolsó percét, hogy meglegyen a 2600, nem lett meg. A felmérésünk fontos hangsúlyozni, hogy nem reprezentatív jellegű, ugyanakkor a meglehetősen nagy minta talán bátrabb következtetésekre enged minket, bátorít minket. Nagyjából 170 ezer kérdés és ugyanennyi választ dolgoztunk fel, és amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, ez a projektünknek egy nagyon fontos összetevője volt, hogy a felmérésben ne csupán a főiskolai és egyetemi hallgatók szerepeljenek, hanem a munkavilágából is érkezzenek eredmények, érkezzenek kérdőívek. Elsőként egyértelműen azt szerettük volna megnézni, hogy azok az alkalmazottak, akik elsősorban az eszük miatt vannak foglalkoztatva, vagy a tudásuk miatt vannak foglalkoztatva egy munkahelyen, feltételezve, hogy ők általában diplomások, nem minden esetben, de általában diplomások, ezeknek a körében végeztük a vizsgálatot, nem kevéssé nyilván azt kihasználva az egyetemekkel meglévő alumnis kapcsolatokat is. Tehát a munkavilágából érkező válaszok minden esetben diplomás szakembereket jelentenek, akiknek a tudás, az információhoz való hozzáférés és az ezáltal folyamatosan bővülő tudásuk talán elsődleges szempontot jelentenek. Nyilvánvaló, hogy magát a felmérést nem mi végeztünk, hanem egy cég, akinek a képviselője majd délután lesz jelen, nem tudott délelőtt velünk tartani. Egy céget bíztunk meg, és ő végezte el az adatok összegyűjtését, és az adatok számszaki értelmezését, eredményeinek összefoglalását is. Szeretném azt is tudatni önökkel, hogy ez is a támogatóknak köszönhető, hogy jelentős ajándékokkal motiváltuk a kitöltőket. Ezzel próbáltuk meg elérni, hogy nagyobb létszámban történjék kitöltés, tabletgépeket, fesztiválbelépőket és egyebeket sorsoltunk ki. Úgy tűnik, hogy ma már enélkül nem nagyon megy. Hál' Istennek volt módunk, hogy valóban erre is fordítsunk egy jelentősebb összeget. És akkor nézzük a kutatási eredményeket, mert gondolom, hogy elsősorban ez az, ami önöket érdekli. Megreszkírozva az, hogy nem fogok tudni mindent végigmondani. A 65 kérdés nyilvánvalóan nem, tehát nyilván válogattam belőle, de attól tartok, hogy az ide szántokat sem fogom tudni végig bemutatni. Elsőként tehát nézzük meg a technikai apparátus a használatra vonatkozó jellemzőket és az információ szerzési szokásokat, mit mutat az empirikus vizsgálat. Az első kérdés, amire itt én kitérek, mely eszközökkel rendelkezik ön a következők közül, mintegy 8200 válasz alapján tudjuk ezt a mintát önöknek megmutatni, és amire szeretném a figyelmet felhívni, az az okostelefonok hihetetlen nagy mértékű növekedése. Ha megnézzük, gyakorlatilag a PC-ket jóval meghaladó mennyiségben vannak jelen az okostelefonok az információ szerzés közben, és lassan elérik a laptopok népszerűségét. Minden esetben tehát, ha abba az irányba kell gondolkodnunk, hogy a fejlődés, a fejlesztés merre kell, hogy haladjon, a technika tekintetében azt lehet mondani, hogy az okostelefonok azok, amelyek várhatólag a jövőben a legnagyobb szeretet fogják az információ továbbító eszközök tekintetében meghatározóvá válni. A következő kérdés ugye arra vonatkozott, hogy milyen gyakran számítógépezik. Itt azt lehet mondani, hogy 97%-a a felmérésben szereplőknek gyakorlatilag együtt él a számítógéppel. Mindössze 3%-ot tesz ki azoknak a száma, akik nem naponta vagy nem állandó kapcsolatban dolgoznak a számítógéppel. Ennél még nagyobb arányt fog mutatni az a kérdés, hogy a hallgatók és a nem hallgatók viszonya az hogyan alakul. Azért használjuk a hallgatók és nem hallgatók kategóriát, mert nagyon sok hallgató is dolgozik már, és nagyon sok már a munkavilágában élő személy tanul mellette, ezért igyekeztünk ezt az áthidaló megoldást találni, hiszen nem lehet egyértelműen ma már azt mondani, ugye a lifelong learning jegyében sem, hogy csak tisztán hallgatók, vagy csak tisztán dolgozókról lehet beszélni. Amire a figyelmet szeretném felhívni, az az első kategória, amit piros körrel jelöltem, a munkám során folyamatosan, ugye ezt a kategóriát a hallgatók közül mindössze 18,9% választotta, a nem hallgatók körében pedig több mint 30%. Ez tehát azt jelenti, hogy digitális benszülött, digitális bevándorló ide, oda, amoda. A lényeg az, hogy a munkavilágában élők sokkal nagyobb intenzitással használják a számítógépet, pedig azt gondoljuk, hogy a digitális benszülöttek azok, akik együtt kellnek és együtt fekszenek a számítógépeikkel. Valójában az az érzésem, hogy a munkavilága nyilvánvalóan a felmért közegben, tehát a diplomások körében olyan erőteljesen követeli meg a megfelelő információk és ennek révén a megfelelő tudásnak a továbbfejlesztését, hogy nem véletlen, hogy ilyen nagyon nagy mértékben a munkám során folyamatosan jelensége a dolgozókra, pontosabban a nem hallgatókra vonatkozik. A következő kategória, ugye, aki naponta többször ott már a hallgatók vannak többségében, hiszen valamikor a hallgatóknak mégiscsak szükséges, hogy az előadásokon bennüljenek, és lehetséges, hogy nem interneteznek és nem számítógépeznek végig, bár ma ezt a tapasztalataink esetenként megkérdőjelezik. A következő kérdés, ugye, milyen gyakran internetezik, hiszen külön kellett választani a két kategóriát, hiszen a munkavilágában más egyéb tevékenységek is lehetnek a számítógéppel, mint hogy kifejezetten csak az internettel foglalkozzon. Azt lehet mondani, hogy itt gyakorlatilag 100% az, aki folyamatosan együtt él az internettel. Ebbe a kategóriába soroltuk azokat, akik a munkájuk során folyamatosan, a naponta többször, illetve a naponta, valamint még ide soroltuk a hetente többször történő internetezést is, és láthatjuk, hogy lényegében az ennél ritkábban internetezők halmaza gyakorlatilag az 0,1%-ot teszi ki. Ha megnézzük a hallgatók és a nem hallgatók viszonyában, itt is ugyanazt a különbséget találjuk, miközben továbbra is az a toposz él bennünk, hogy a benszülöttek azok, akik együtt kelnek és együtt fekszenek az internettel. A példa azt mutatja, és talán a nagy mennyiség, nagy szám alapján igazolható is, hogy ennél sokkal, de sokkal többet interneteznek azok az emberek, akik már a munkavilágában tevékenykednek. Ez a jelenség pedig arra enged következtetni bennünket, hogy nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy az oktatás foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, ugye különösen az intézményes oktatás, legyen az alapközép vagy felsőfokú, de legalább ennyire fontos lenne, hogy a felnőtt képzésbe megjelenjen az internetes tartalmak hasznosítása, magyarul a munkavilágában az információs műveltség fejlesztése és megalapozása. A következő kérdés arra irányult, ugye, hogy miket használ elsősorban az internet segítségével és az IKT eszközök segítségével. Itt már összes adatokat nem közlök, hanem kifejezetten a két csoportra elkülönítve. Azt lehet látni, hogy a tanulás, a munka és a kutatás az, amelyben a legnagyobb arányban van jelen a napi munka, hiszen a böngészők könyvjelzőjében ezeket emelik be. Legalább valamivel kisebb, de legalább ennyire vezető helyen található meg a közösségi fórumok, illetve a kapcsolattartás kérdése. Ha megnézzük ezeket az adatokat abból a szempontból, hogy a hallgatók és a nem hallgatók viszonyában, azt lehet látni, hogy a hallgatók nagyobb intenzitással használják a tudományos fórumokat tanulási célból, hiszen a 84,1%-ot látunk, és ezzel szemben a nem hallgatók körében mindössze 63,6%-ot látunk, de a sor végén szereplő kapcsolattartásnál már azt látjuk, hogy a munkavilágában élők nagyobb intenzitással használják a böngészőben ezeket a fórumokat. Egyébként pedig lényeges különbség nincs a kettő között. Bocsánat, még egy dologra szerettem volna figyelmüket fölhívni. Ez pedig a következő, az állami és hatósági szolgáltatások igénybevétele a legkevésbé népszerű. Ez úgy gondolom, hogy nem csupán a könyvtárak számára, vagy a közgyűjtemények számára, hanem az állami szervek, hatósági szervezetek számára is komoly feladatokat jelent, hiszen ha ennyire nem szoktunk még hozzá, hogy ezeket a dolgainkat lehet internet segítségével is intézni, akkor nyilvánvalóan tenni kell valamit annak érdekében, majd úgy gondolom, hogy a digitális állampolgárság apropóján fogunk ezekről is hallani. Igen, jó sejtettem, hogy nem fogok tudni végigérni. A következő kérdés, hogy honnan szerzi be a szükséges köznapi információkat, hozzá kell tennem, hogy nagyon markánsan az információs szükségleteket két területre bontottuk. Az egyik a köznapi információszerzés, a másik pedig a tanulmányokhoz, illetve a munkához szükséges információszerzés. Amire szeretném a figyelmet felhívni, az a sor végén kullogó könyvtár, amelyben a köznapi információ szerzése szempontjából azt lehet mondani, hogy a könyvtár egy elfelejthető kategória. Miközben egyébként folyamatosan abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy a könyvtárak igenis a köznapi információ szerzésben és információ szolgáltatásban is fontos szerepet töltenek be. Azt kellene, hogy betöltsenek, a lakossági visszajelzések nem ezt igazolják. Amire még ennek az ábrának az apropóján szeretném a figyelmet felhívni, hogy mennyire megnövekedett a személyes kapcsolatok révén beszerzett információ mennyisége. Ugye a barátok és ismerősök a kollégák révén megszerzett információk nagyon fontos szerepet töltenek be, legalábbis a felmérési eredmények ezt mutatják. Ugyanakkor a köznapi információ szerzésben legalább ennyire fontos szerepe van az internetnek, illetve a különböző hírportáloknak. Én azt gondolom, hogy teljesen érthető, én sem megyek már és nem fizetek elő egyetlen egy napilapra sem, hanem fölmegyek a hírportálokra, amelyek egyébként el sem hagynak minket igazán, hiszen a különböző fórumok használatával ott vannak velük. A következő nagyon fontos szempont, ugye, hogy amikor a munkájához, tanuláshoz keres információkat, akkor milyen forrásokat használ. Nem azonos kategóriák szerepeltek az előzőben és a jelenlegiben, ezért úgy gondolom, hogy erről külön kell szólnom. Az internetes általános keresőket nagyjából a két csoport ugyanolyan mértékben használja 77%-ban, és egyértelműen ez a legdominánsabb. Amire szeretném a figyelmet felhívni, hogy még a köznapi információk vonatkozásában a könyvtárakról egyáltalán nem kedvező képet mutat a felmérés, addig a tanuláshoz és a munkához kapcsolódó információs források esetében a könyvtár kiemelkedő jelentőségű, különösen a hallgatók körében, és ezt majd fogják látni, ha lesz idő megmutatni, hogy a hitelesség szempontjából is a hallgatók körében nagyon pozitív a könyvtárak megítélése. Én azt gondolom, hogy ez az a hajó, amelynek farvizén a könyvtárak a saját fontosságukat nagyon jól fogják tudni a későbbiekben is igazolni, feltéve, ha lesz módunk és alkalmunk arra, hogy ezt artikuláljuk is. A harmadik, amire itt szeretném a figyelmet felhívni, az az, hogy a szakirodalmi adatbázisok használata számomra meglepő módon nagy népszerűséget mutat. Későbbi elemzés fogja bemutatni, hogy melyek azok a szakirodalmi adatbázisok, amelyek elsősorban itt megjelennek. Az az igazság, hogy ezek szabadszöveges, beírásos kérdések voltak, és hát hihetetlen nehéz ezeket ilyen mennyiségű adatnál összegezni, úgyhogy most összegezzük, és remélhetőleg a közeljövőben ezt is meg tudjuk mutatni. És akkor nagyon röviden az előzőkben elmondottak alapján szeretném megmutatni egyrészt a köznapi információk, másrészt pedig a tanuláshoz, munkához szükséges információs források használatát összevontani is együttesen úgy, hogy a hallgatók és a nem hallgatók körében melyik mennyire domináns. Az teljesen egyértelmű, hogy a barátok, ismerősök vannak az első helyen, szinte bármelyik információ szükséglet esetében ők az elsődlegesen megszólítottak. A sor legvégén álló könyvtár esetében azonban szeretnék arra rámutatni, amit már előrevetítettem, hogy a hallgatók körében és mi azt lehet mondani, hogy a dolgozók körében is, illetve a nem hallgatók körében is a könyvtár igen népszerű és igen fontos információs forrást jelent. Ezt azt hiszem, hogy odébb fogom hajtani. Amire nagyon röviden szeretnék itt utalni, hogy itt is a nem hallgató azok, akik a folyamatosan az információszerzés vonatkozásában folyamatosan ebben a kényszerben élnek, és nagyságrendekkel több, mint kétszeresét mutatják a nem dolgozók, vagyis a felnőttek, véljük így, a felnőttek azok, akiknek napi rendszerességgel és a munkájukhoz folyamatosan információszerzésre van szükségük. Nagyon érdekes adat, de tovább hajtom, ezt viszont nem. Milyen célral használja az internetet, hiszen ez a másodlagos digitális megosztottságnak nagyon fontos kritériuma. Egyértelműen azt látjuk, hogy a tanulás, munka, a kutatás vezet, tehát nyilván ebben a közegben nem is nagyon lehet más. Lehet, hogy egy más közegben, sőt biztos vagyok, hogy egy más közegben más eredmények jöttek volna ki, hiszen itt ugye hallgatókról van szó, illetve diplomás, tehát a tudásukért alkalmazott szakemberekről van szó. Ugyanakkor a köznapi információszerzés markánsága is megmutatkozik, a közösségi fórumok, illetve a kapcsolattartás tekintetében is igen fontos az internet. És akkor nagyon röviden az információs blokkról, ezeket csak föl fogom villantani. Az operátorok használata, azt gondolom, hogy nem sok magyarázat szükséges hozzá. Nagyjából 3/4 a felmérésben résztvevőknek nem használják a logikai operátorokat, pedig azt gondolom, hogy ez a legelemibb szint. A következő már jobb képet mutat, használ a szűkítési lehetőségeket, hely, idő, nyelv, stb. Számos elem van még. Ez nagyságrendekkel jobb eredményeket mutat, de még mindig 40%-hoz közelít azoknak a száma, akik gyakorlatilag nem használják még ezt az elemi lehetőséget sem. A következő a speciális beállítások esetében szintén kedvező a kép, de így is azt lehet mondani, hogy mintegy 13-15% nem használ speciális beállításokat, tehát ha térképet keres, akkor sem fogja bejutni, hogy ő térképet keres, ha képet keres, akkor sem fogja leszűkíteni a keresést arra, hogy képet keres. És hát a következő, ami az információs műveltségnek egy nagyon fontos összetevője, a találati halmaznak az elemzése. 80% körül van, dekára ugyanannyi a hallgatók és a nem hallgatók körében a találatok elemzése. Lehet azt mondani, hogy 80% használja és félig teli a pohár, én pedig azt mondom, hogy nagyjából 20-21% nem használja, és számomra ez a pohár félig van teli. A következő, hogy a találati halmaz elemzésében annak a kérdésnek az eldöntése, hogy megfelel-e számomra egy találat. Így gyakorlatilag ennek a módszerét próbáltuk meg feltérképezni. A leggyakoribb az a beleolvasás, ami nem tudom, hogy önmagában elegendő-e, vélem, hogy nem. És mellette más-más technikák is megjelennek. Az az igazság, hogy a négyet együtt kellene használni ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy valóban megfelel egy találat számunkra. És hát ugye a következő, hogy tovább lapoz-e, vagy megragad az első oldal találati halmazánál. bizony azt lehet mondani, hogy nagyon kicsi azoknak a száma, akik mindig tovább mennek az első oldalnál, és annak alapján szűrik az információkat, és egy gyakran, illetve alkalmanként, tehát ha összeadjuk, ez bizony a 90% körül mozog. Ez egyáltalán nem egy pozitív kép. És amit ígértem önöknek korábban, hogy az információs források hitelessége, könyvtári adatbázisok és a versus ugye a Google információs halmaza között. Két részre bontottam ezt az elemzést, nyilván azért, mert azért ez kenegeti egy kicsit a májunkat. A könyvtári adatbázisok egyértelműen pozitívabb értékelést kaptak, itt egy ötös skálán kellett értékelni. A könyvtári adatbázisok a hallgatók részéről 4,6, a nem hallgatók részéről pedig 4,47%-os megbízhatósági pontot kaptak, és azt lehet mondani, hogy ez az öthöz viszonyítottan igen kedvező megítélés. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy annak ellenére, hogy a Google találati halmazát kevésbé tartják hitelesnek, mégis igen sokan használják, és egyáltalán nem lehet azt mondani egyébként, hogy annyira negatív lenne a megítélése, mint amennyire negatív a tényleges találati halmaz. A másik diagramon pedig azt látjuk, hogy a hallgatók és a nem hallgatók hogyan értékelik, és itt van az ötös mezőben az az érték, amit előre vetítettem, hogy a hallgatók körében a könyvtári adatbázisok megbízhatósága kiemelkedően jó. És ugyanezt lehet mondani a dolgozók körében történő megítélésre is. Nagyjából 70, illetve 68% az, aki egyértelműen az ötös kategóriába helyezte ezeknek a megítélését. Ha tovább nézzük ezeket az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a pirossal jelöltem a Google megítélését, és kékkel a könyvtári adatbázisokat, hogy bizony a Google meghatározóan a 3-as, 4-esben ugrik ki, és a könyvtár pedig a 4-es és 5-ös kategóriában mutat kiemelkedő, tehát a pozitív megítélést ezek az eredmények mutatják. És akkor nagyon röviden magának az empirikus kutatásban tapasztaltak bemutatását. Összességében azt lehet mondani, hogy ezek az adatok, amiket önöknek megmutattam, illetve ami még magában a felmérésben benne van, de nem hoztam ide, mert véges az idő, azt mutatja, hogy nincs lényeges különbség a digitális benszülöttek és a bevándorlók között. Sőt, úgy gondolom, hogy a felmérések azt mutatják, hogy a bevándorlók számára még sokkal fontosabb, hogy megfelelő információs műveltséggel rendelkezzenek, és ez a nehezebb feladat. Mert az oktatásba be lehet építeni, sajnos nem épül be, de ott talán el lehet érni, őket el lehet érni, hiszen a szervezett oktatás keretében ez megvalósulhatna, ha beépülne, de nem épül be. Viszont a munkavilágában dolgozók esetében, tehát a dolgozók esetében, a nem hallgatók esetében azt gondolom, hogy jóval nehezebb ennek a társaságnak egyáltalán a megszólítása, elérhetővé tétele is. Tehát a felnőtt képzésnek, a felnőtt oktatásnak lényeges feladatai lennének. Ugyanakkor azt gondolom, hogy önök is látták, hogy mindkét csoport meglehetősen gyenge teljesítményt mutat. Ez egyáltalán nem volt meglepő számunkra. Nagyjából erre számítottunk. És ha egy végső mondatot kellene mondani, akkor azt mondanám, hogy mindkét csoport tagjai annyit és azt tudnak, amit autodidakta módon, illetve a többiektől való tanulás során képesek voltak elsajátítani. Ezen a képen teljesen egyértelműen azt látszik, hogy a szervezett oktatás hatása, hát hogy finoman fogalmazok is, elhanyagolható, és egyáltalán nincsenek információs műveltség szempontjából cizellált felhasználói csoportok. Köszönöm a figyelmet!